Szép jó estét kívánunk, áldás békesség, kedves hallgatóink! Önök a Mária Rádió Függőségről mindenkinek sorozatának Kötelékeink című adását hallgatják, és a felvezetéssel ellentétben én Bajzát Anita vagyok, az új műsorvezető, és bizonyára már várták, hogy megérkezzen műsorvezető társam is, de még ebben egy kis türelmüket kérnénk a továbbiak tekintetében. Köszönjük szépen adományaikat, amivel a rádió és ennek a műsornak a létrejöttét is támogatják, és szeretném elmondani, hogy jelenleg nem áll rendelkezésünkre telefonos lelki segítő, viszont arra bátorítjuk Önöket, hogy továbbra is e-mailben keressenek meg bennünket véleményükkel, javaslataikkal, amelyeket mindig örömmel veszünk. Az e-mail cím, amelyre írhatnak, az pedig az info@mariaradio.hu. Én Bajzát Anita vagyok, addiktológiai konzultáns és saját élményű segítő, és a Kötelékeink című műsorba ma egy kedves ismerőst hívtam vendégként, Nyerusai Beát, aki mentálhigiénés szakember, pályaorientációs tanácsadó, mediátor, egy sokoldalú szakember és ember. Szeretettel köszöntelek be a műsorban. És így elmondtam gyorsan, hogy milyen szakmákkal, szaktudással is rendelkezik be, de nekem mindig az a megközelítésem ebben a műsorban is, hogy szakember vendég, aki ember, és számomra nagyon fontos kérdés, és bízom benne, hogy a kedves hallgatóknak is, hogy ki is az az ember, aki itt ül, ez a szakember, és hogy talán az első kérdésem az is lenne, hogy Bea, te hogyan kerültél erre a pályára, hogyan lettél mentálhigiénész szakember?
Üdvözöllek, Anita, üdvözlöm a kedves hallgatókat is. Nagyon örülök, hogy itt lehetek most. Bocsánat, egy picit meg vagyok fázva, úgyhogy néha így fogom köszörülni a torkomat. Nagyon örülök, hogy meghívtál engem, Anita, és nagyon jó volt hallgatni a bevezetődet. Úgy kerültem erre a pályára, ez nagyon-nagyon régről indul. Én egy nagyon érzékeny kislány voltam, aztán egy érzékeny, lázadó kamasz lettem, igazából ilyen kiborotvált hajjal, és aki lóg a suliból, meg aztán aki nyolcadikra nagyon-nagyon lerontja a bizonyítványát, meg aki magatartási problémákkal is küzdködik. És azt gondolták a szüleim, hogy ezzel a rossz indulással én menjek szakmunkás képzőbe, ami nekem egy ilyen nehéz indítás volt, és elég nehezen is éreztem magam a szakmunkás képzőbe. De utána esti gimnáziumban további 4 évet tanultam, és leérettségiztem, majd amikor meglett az érettségim, akkor úgy gondoltam, hogy tovább tanulok, és már akkor 2 dologban gondolkodtam. Az egyik az a szociális munkás volt, ami hozzám nagyon közel állt, és a másik pedig a HR terület. És akkor azt mondta anyukám, hogy ez a szociális munkás szakma, ez egy ilyen nehéz szakma lehet, és tulajdonképpen meggyőzött, meg én is meggyőztem magamat, hogy ez nem biztos, hogy az én utam, de aztán utána ez egy ilyen visszatérő dolog volt az én életemben, hogy itt többször szóltak, hogy itt ilyen nehézségek lesznek, meg hogy nehéz, és most így visszagondolva, ez nekem nem egy negatív szó, tehát hogy így most is azt gondolom, hogy ez engem így általában szokott hívni, hogyha azt érzem, hogy valami nehéz, és akkor itt szeretek elindulni, amerre nehéz. De hogy 10 pár évesen azt gondoltam, hogy még nem indulok el erre, és elindultam a HR területre, illetve beiratkoztam a Szent István Egyetemre, és ott volt már egy ilyen momentum, hogy mi csoporttartást tanultunk, ilyen csapatépítő technikákat, és ez úgy zajlott, hogy egy ilyen saját élményű foglalkozásként vezette ezt a képzőnk. Tehát mi is részt vettünk ebbe a csoportozásba, mint csoporttagok, és egyébként akkor nagyon-nagyon rosszul éreztem magam, tehát nagyon nehezen nyíltam meg, nagyon nehezen tudtam elmondani, hogy én így hogyan érzem magam, tehát nagyon-nagyon messze álltam még így az önismereti úttól. Viszont volt egy olyan kérdés, amit így el kellett mondani mindenkinek magáról, vagy illetve erre erre sarkaltak minket, hogy nyíljunk meg, hogy mi a te erősséged. És nagyon sok oldalú osztálytársaim voltak, aki ilyen 20 évesen, akkor már lefutotta a maratont, meg volt egy osztálytársam, aki nyilvános szerepléseket vállalt, szóval ilyen fantasztikus dolgokra voltak képesek. Én meg azt tudtam mondani, hogy nekem az az erősségem, hogy így jól tudok másokat meghallgatni.
Tehát erre már ilyen fiatalon ráébredtél, hogy jó hallgató vagy ezek szerint.
Hát én így éltem meg magam, uh-huh. És egyébként aztán, amikor elkezdtem így önismerettel foglalkozni, akkor rögtön az jutott eszembe, hogy ez egy nagyon kodependens vonás, uh-huh. Hogy így ülök és hallgatok, és egyébként nekem erre figyelnem is kell így a baráti kapcsolataimba is, hogy meglegyen az egyensúly, hogy hallgatok, és hallgatnak, és én is megkapom azt a figyelmet, mert hogy nagyon könnyen belecsúszok abba, és nagyon gyorsan belecsúszok abba a hangulatba, amiben a másik ember van. És akkor aztán jöttek krízisek az életembe, elkezdtem feldolgozni gyerekkori traumákat, elkezdtem önsegítő csoportokba, meg egyéni segítőkhöz is járni, és igazából innen van magamról egy olyan tudomás, tehát egy tudomásom, hogy nekem hogyan jó, hogyha nekem segítenek. Uh-huh. És ez nekem nagyon sokat segít a munkámban, mert van egy ilyen feltételezésem, hogy nekem úgy jó, ha segítenek, ahogy más, tehát hogy másnak is úgy jó, uh-huh. Hogy segít. Jó, igen. Végülis az egyetemi évek alatt aztán megszülettek a gyerekeim is, önkénteskedtem is, sokszor kerültem segítői szerepbe, és megszületett bennem egy olyan igény, hogy jó lenne ennek a szakmai hátterét így megtanulni. És akkor még egy pár évig lebeszéltem magam arról, hogy én öreg vagyok, de aztán mégis így nekiindultam, és a Károli Gáspár Református Egyetemre iratkoztam be, és minden pillanatát nagyon-nagyon élveztem a képzésnek, tehát szerintem életemben először tanultam úgy, hogy azt gondolt, tehát hogy nagyon-nagyon érdekel, és nagyon az enyém az, amit tanulok, és ezt nagyon jó volt megtapasztalni, illetve a képzőink úgy képeztek minket, hogy egy fajta szemléletmódot adtak át, tehát úgy viselkedtek velünk, ahogy gondolták, hogy nekünk is jó, hogyha mi majd a saját klienseinkkel viselkedünk, és ebben nagyon jó volt lenni. És aztán utána az egyetemi évek után a gyermekjólétbe, illetve a gyermekvédelembe helyezkedtem el. Itt dolgoztam évekig, csoportokat tartottunk, és egyéni beszélgetéseket tartottam, és aztán utána a pszichofészek magánrendelőben vagyok még a mai napig is. És igazából normatív krízisekkel lehet engem megkeresni, életvezetési problémákkal, életszakaszváltozások okozta nehézségekkel, hivatással kapcsolatos nehézségekkel, válás, párkapcsolat, gyermeknevelés, várandóság, családi konfliktusok és hasonló dolgokkal. Lehet.
Ahogy így hallgatlak téged arról, hogy hogyan is került erre a területre, újból megerősödik bennem az, hogy saját élményből megszülethet egy szakember igazából, megfelelő képzettségszerzése mellett természetesen, de hogy milyen szép íve volt ennek a dolognak, és hogy mondhatjuk talán, hogy valahogy megtaláltad a helyedet így ezzel a szakmában, az életben, és hogy valahogy ez vezet egyfajta kiteljesedettség felé vajon a korábbiakhoz képest, hogy miben más ez most, mint a korábbi próbálkozásaid. Mit ad ez neked?
Abszolút így érzem, igen, hogy, és egyébként ezt mondják a vissza, tehát az emberek is körülöttem, hogy úgy érzik, hogy, hogy sokkal inkább a helyemen vagyok, én is ezt érzem, és tehát azt is, az is mutatja, hogyha bemegyek a munkahelyemre, és elkezdek valakivel beszélgetni, tehát jön hozzám valaki konzultációs időpontra, akkor teljesen képes vagyok belefeledkezni, és engem is feltölt azon kívül, hogy egyébként meg nyilván nagyon nehéz, nem tudom, sok órán keresztül figyelni, de hogy én is olyan sokat kapok a saját klienseimtől. Úgyhogy azt gondolom, hogy igen, abszolút a helyemen vagyok most. Nem biztos, hogy a végső helyemen, tehát uh-huh. Hogy még vannak azért tervek, meg óhajok a fejembe, hogy merre felé lehetne még elindulni, de hogy ez nagyon ez a vonal, ami most vagyok.
Jó, kedves hallgatóink, továbbra is Bajzát Anita vagyok, ennek a műsornak a vezetője, és vendégünk Nyerusai Bea, a mentálhigiénés szakember, és hogy mi is a mai témánk egyébként, mert hogy nem véletlenül választottam Beát vendégként erre a műsorra, mivel közelegnek az ünnepek, sok kérdést vethetnek föl, akár a lelki egészség szempontjából is, és ezzel szeretnénk majd foglalkozni a műsor további részében. Tehát, hogy mit tudunk tenni a lelki egészségünkért az ünnepek alatt, és mielőtt erre a témára rátérnénk, egy kis zenével kínáljuk meg önöket, és várjuk természetesen vissza néhány percen belül a kedves hallgatókat. Kedves hallgatóink, önök a Kötelékeink című műsort hallgatják, Bajzát Anitával, és Nyerusai Bea a vendégem, mentálhigiénész szakember, és ahogy a zene előtt jeleztem önöknek, a hátramaradó időben a lelki egészség az ünnepek alatt témával szeretnénk foglalkozni, mert hogy ugye vasárnap már szenteste, megkezdjük az ünnepeket, és ki, hogy éli meg ezt családi körben, magányban, akár ugye az új évvel egybekötve, de hogy lehet ennek egy különleges felhangja ennek az időszaknak. Ki, hogy áll hozzá ehhez, hogyan készülődik, de hogy itt ül egy szakember velünk, aki talán egy picit rá tud világítani néhány olyan kérdésre, ami segítség lehet, vagy hogy egy picit jobban megvizsgáljuk azt, hogy miben lehet más egy ilyen időszak, hogyan tudunk fölkészülni lelkiekben erre, és hogy fordulok is be ahhoz azzal a kérdéssel, hogy ez az időszak kinek milyen mélységben élhető meg, de hogy miben jelenthet vajon nagyobb megmérettetést egy normál, átlagos hétköznaphoz, vagy egy olyan időszakhoz, amikor ugye kevesebb családi jelenlét van, vagy bármi egyéb. Mi lehet ennek a különlegessége?
Azt gondolom, hogy nagyon sok tennivalónk van ebben a karácsonyi ünnepkörben, és ezekhez a tennivalókhoz nagyon sok elvárás kapcsolódik, vélt vagy valós elvárások, de sokszor magunkat nyomorítjuk meg ezekkel az elvárásokkal, hogy megfeleljünk esetleg a családnak, vagy a társadalmi normáknak. És azt gondolom, hogy ezek az elvárások is nagyjából két részre oszthatók. Például van az anyagi része ennek, hogy legyen gyönyörű a fa, meg legyen finom az étel, meg legyen mindenkinek szuper ajándék, minden úgy legyen, ahogy az úgy megfelelő, és van az érzelmi része, vagy az az érzelmi nehézség, hogy azt gondoljuk, hogy ilyenkor szeretnünk kell egymást, jól kell éreznünk magunkat, tudnunk kell egymáshoz kapcsolódni, tehát van ebbe egy ilyen kell, egy ilyen nehéz kell, ami egyébként sokszor meg is bénítja az embereket, vagy tud lenni ebbe egy ilyen nehézség, hogy nem lehet ezt parancsra csinálni. És hogy egyébként azt gondolom, hogy ez meg közben mélyen emberi, hogy ugyanazok vagyunk az ünnepben is, tehát nem mindig tudunk úgy érezni, ahogy kéne, vagy ami az elvárás.
Nagyon kihallottam a szavaidból ezt a így kellene viselkednünk, így kellene éreznünk, és hogy valójában tényleg irreális mércéket állíthatunk magunknak erre az időszakra, hogy hogyan is néznek ki jól ez, hogyan lehetne élhető mindenki számára, és hogy valójában ezek a kellek vezethetnek oda, hogy csalódottság, nem tudjuk úgy megélni az adott pillanatot, és hogy a szeretet ünnepének is szoktuk nevezni ugye akár a karácsonyt. Szeretet, család, közösség, ugye maga ez a műsor a kötelékeink is, a kötődéseinkről, kapcsolatainkról szól, és hogy a család ugye nem mindig jelenti a békeszigetét, az ünnepek jelenthetik azt, hogy akár az összezártságban, a közelebbi együttműködésre törekvésben feljöhetnek olyan elfojtások, olyan konfliktusok, amik hát nem karácsonykor várnánk, hogy föltörjenek a szeretet ünnepén, és hogy vajon ezekre lehet-e készülni, hogyan tudunk lelkiekben picit ott lenni olyan szempontból, hogy ne pont ez az időszak legyen az, amikor a legnagyobb traumáink törnek a felszínre. Mit tudunk ezért tenni, vajon mi lehet segítség?
Igen, egyébként én pont ezzel a részével szoktam a kliens kapcsolataimban találkozni, hogy ez egy nehézség, amikor valaki visszamegy akár a születési családhoz karácsonyozni, ahol nem biztos, hogy olyan nagyon békés a hangulat. Nagyon gyorsan ki tud alakulni karácsonykor egy ilyen érzelmi csatatér, ami akár belül is mehet, de ki is robbanhat. És ebbe az a fő nehézség, még pluszban, hogy ugye ilyenkor 4-5 napig össze vannak zárva a családtagok, még akkor is, hogyha egyébként együtt élnek, akkor is nagyon-nagyon keveset tudnak találkozni hétközben, és ilyenkor most hirtelen így egymásra vannak szabadítva a családtagok, és igazából a családok többségének nincs arra viselkedési mintája, hogy mit kell ilyenkor tenni, tehát több konfliktus helyzet lesz, az így adott, azt gondolom, vagy így adott lehet, és közben meg nehéz lehet ez a kötelező helyzet, hogy ezt kell csinálni, azt kell csinálni. Azt gondolom, hogy most már ezt talán föl is lehet egy picit szabadítani, tehát nekem van olyannak ilyen ismerőseim, akik barátokkal karácsonyoznak, vagy éppen olyan emberekkel, akikkel éppen jobban meg tudják élni a szeretetet, mint esetleg a születési családdal. Illetve ilyenkor följöhetnek ki nem beszélt sérelmek, mindenki érzékenyebb, és akkor olyan kis dolgokon, hogy kikapott több ajándékot, vagy melyik nagyinál van a fiatal pár az unokával szenteste, ilyenkor ez egy érzékenyebb terület lehet, és nyilván emögött egy csomó ki nem beszélt sérelem lehet. Tehát nincsen elmondva, hogy figyeljetek, nekem ez rosszul esik, hanem ilyenkor így lappang, és akkor egy-egy kellemetlen odaszólásba meg tud nyilvánulni. Nagyon sok kliensemnek vagy egyébként a karácsonyhoz köthető sérelmei, vagy akár traumái, mert ilyenkor azért tudnak otthon történni olyan események, és igazából az is egy nehézség, hogy nagyon nagy reményeket fűzünk az ünnepekhez, így a szívünkben, és akkor ilyenkor kijönnek azok a mondatok, hogy legalább ilyenkor, meg legalább ilyenkor ne. És tehát ezek is mind-mind az elvárásokhoz kötődnek, és hát statisztikák szerint egyébként ilyenkor meg is uglik a családon belüli bántalmazások száma karácsonykor.
Igen, és vajon így szakemberként, tehát akik a magárendelésedem megtalálnak téged jellemző, hogy a karácsonyi időszak után fokozottabb igény van a segítségre, amit nyújtasz, ez észrevehető egyáltalán, vagy ez annyira nem kiemelkedő egy mentálhigiénész szakembernél? Hogy lehet ezt elképzelni, hogy jelente ez az időszak egy ilyen fordulópontot emberek életében, amikor segítséget keresnek utána?
Nekem az a személyes tapasztalatom, hogy a karácsony előtti, mert ugye nagyon sok félelem kötődik, és sokszor irreális félelem, mert ugye valaki, aki esetleg gyerekkorban megélt egy olyan sérelmet a családjával, ő szinte újra a gyermek lesz, amikor visszagondol, hogy most megint vissza kell menni abba a helyzetbe. És aztán utána sokszor élem azt meg, hogy aztán végül úgy éli meg, hogy nem volt annyira nagyon nehéz az a helyzet, és mégis tudta kezelni, tudott felnőttként határokat szabni, akár nemet mondani a saját szüleinek. Úgyhogy nekem ez a tapasztalatom, hogy előtte. Jönnek. Uh-huh. Úgyhogy most pont nagyon-nagyon, azt gondolom, hogy nagyon szüksége van erre az embereknek.
Értem. Másik fontos dolog, azt gondolom, hogy eddig a családban megélt ünnepekről beszéltünk, és hogy ne feledkezzünk meg azokról, akik esetleg egyedül vágnak neki ennek az időszaknak, és hogy jelente magányt az egyedüllét, és hogy mekkora a súlya ennek, hogy valaki rokonok hiányába, vagy barátok hiányába, esetleg érzelmileg úgy elmagányosodva vág neki ennek az időszaknak, ami egyébként ugye pont a kötődésekről szól, hogy egyedül az ünnepek, hogy ez mit jelenthet, mit lehet tenni. Ugye azt szoktuk javasolni én is a klienseknek, hogy kapcsolódni, közösséget találni, ami talán nem is olyan egyszerű ebben az időszakban, amikor igen, mindenki visszavonul a csigaházba és a saját családjával tölti az ünnepeket, de hogy vajon az egyedül lét az ilyenkor mit hordozhat magában, milyen veszélyeket, vagy esetleg milyen megoldások születhetnek erre?
De azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon nehéz, tehát már most így, ahogy beszélünk róla, azt érzem, hogy nagyon nehéz lenne mondjuk nekem is egyedül tölteni teljesen a karácsonyt. Hát különbség van egyébként önként vállalt egyedül lét, megkényszerű egyedül lét között. Nekem van olyan kliensem, aki most úgy döntött, hogy nem megy át, és egyedül szeretné eltölteni, és azt gondolom, hogy ebben hatalmas erő van, tehát hogy most ő egyedül próbálja élvezni a karácsonyt, és úgymond egyfajta határt húz, és megvárja amíg majd egy ilyen őszinte igény megszületik rajta benne újra a kapcsolódásra, és egyébként ehhez nagy félelmek társulnak, azt egyébként mindig szoktam látni, hogy akkor majd mi lesz, meg hogy addig történjen velük valami baj, amíg én úgy döntök, hogy most egy kicsit távolabb megyek. De van olyan kliensem, aki teljesen egyedül van, tehát hogy se közeli és se távoli családtagok nincsenek, és ő egyedül fog karácsonyozni. Tehát, hogy ez egy kicsit azt gondolom, hogy tehát ez egy nagyon-nagyon-nagyon nehéz helyzet, és azt gondolom, hogy ezt túl kell élni. Tehát, hogy ezen túl kell lenni, ezen a pár napon neki. Próbál majd ő olyan dolgokat csinálni, ami hasznos, meg amivel el tudja terelni a gondolatait. De egyébként azt beszéltük meg, hogy nem fogja megnézni a közösségi médiát, tehát akármennyire is tudjuk, hogy ez egy ilyen nagyon fölfújt lufi, és hogy nem biztos, hogy minden úgy van, ahogy mondjuk látjuk közösségi felületeken, azért ez meg tudja érinteni. Ilyenkor az együttállókat nagyon mélyen, illetve gondolkoztunk azon, hogy lehet, hogy önkénteskedni fog, és kimegy az utcára ő is osztani a hajléktalanoknak, ilyenkor erre sok lehetőség van, illetve én is mondtam, hogy közösséghez próbáljon csatlakozni, ő még most nincsen abban nyitott állapotban. Nem biztos, hogy az önkénteskedésre nyitott lesz, de erről beszéltünk, és igazából most ezt így próbálja ő túlélni.
Azért ezek igen jó megoldások lehetnek, és jó is, hogy behoztad ezt az önként vállalt egyedül létet, tehát amellett, hogy vannak olyan embertársak, akik nem önszántukból töltik így az ünnepeket, de hogy van, aki saját énvédelme érdekében hozza meg ezt a döntést a saját lelki békéje érdekében, hogy akár távol marad olyan konfliktusoktól, amelyek nem biztos, hogy előre viszik az útján, és hogy ugye ez a műsor is függőségekkel is foglalkozik, és nem tudom megkerülni a témát, mert hogy, mint általában az ünnepek, úgy ez az időszak is megterhelődhet akár problémás szár használattal, vagy beszélhetünk olyan családokról, ahol ugye gond van, ahol mondjuk alkoholgőzben telnek az ünnepek, akár a szülők vagy gyermekek, valamely családtag küzd szenvedélybetegséggel, vagy éppen már ez olyan mértékű, hogy a család életet is zavarja, és az ilyen kiemelt időszakokban, legalábbis én ezt tapasztalom az addiktológiában tevékenykedve, azért fölüthetik a fejüket olyan konfliktusok a szárhasználatból adódóan, amelyek elvezethetnek oda, hogy akár maga a szárhasználó, vagy a családtagok, a hozzátartozók megfogalmazzák azt, hogy most már segítséget lehet, kell, illik kérni, mert nem akarunk még egy ilyen karácsonyt, vagy eljött az ideje annak, hogy akár a családtagunkat támogassuk ebben, vagy hogy aki szárhasználó talán elérkezhet arra a pontra, hogy ez így nem mehet tovább. Te, mint mentálhigiénész szakember, találkozol-e ezzel a jelenséggel? Ugye szárhasználatról beszélünk, problémás szárhasználatról. Ez mennyire jelenik meg nálad így a kliens munkában?
Abszolút megjelenik az addikcióhoz kapcsolódó ünnepi helyzetek. Egyébként is azt gondolom, hogy ünnepekkor még jobban beszokott lobbanni ez a probléma, mert ünnepeljünk, és akkor fogyasszunk alkoholt. Tehát ez megjelenik a konzultációk során, akár régi elmondott történetekbe is, de én inkább a másik oldalt látom, akik szenvednek ettől, hogy mellettük valaki használ valamilyen szert.
Tehát a hozzátartozói vonal, aki jobban megtalál
igen,
téged?
Igen, és hát ez az a, legalább ilyenkor ne, tehát ez az a helyzet, hogy ugye van egy ilyen elvárás a szerhasználó családtaktól, hogy legalább ilyenkor ne csinálja, ő meg azt gondolja, hogy de most ilyenkor van neki rá engedélye, meg legalább ilyenkor hadd pihenjek, meg hogy hadd csináljam már, amit szeretnék. Tehát ilyenkor ez az ünnepkör azt hiszem, hogy szokott nagy kiborulásokat, nagy berugásokat, verekedéseket, veszekedéseket hozni magával, és ez vezethet a mélyponthoz abszolút egy egyszerhasználónak, amikor mondjuk reggel fölkel és szembesült azzal, hogy esetleg bántotta azokat, akiket nem akart, vagy olyat mondott nekik, amiket nem akart volna, és ez vezethet egy olyan lelki mélyponthoz, amikor aztán ő segítséget kér.
És mondod, hogy hozzátartozók találnak meg általában, és ezt hogy képzeljük el? Tehát megjelenik nálad egy hozzátartozó, hogy probléma van a férjel, gyermekkel, valaki közelivel, és hogy mit lehet ilyenkor tanácsolni, vagy mit lehet mondani?
Általában úgy szoktak jönni a hozzátartozók, hogy nem ez a fő probléma. Tehát jönnek egy nehézséggel, szorongással, tehát nincs is megfogalmazva, hogy ez a probléma, és aztán utána valahogy felsejlik, hogy ez lehet, és nagyon-nagyon finoman lehet ehhez csak hozzányúlni.
Tehát, hogy a szorongás mögött lényegében föl lehet tárni, hogy valójában a hozzátartozónak a szárhasználati problémája is
igen,
ott van.
Igen, uh-huh. Abszolút.
És akkor ilyenkor tovább lehet dolgozni ugye a hozzád fordulóval, a saját szorongásaival kapcsolatban, és hogy vajon mennyire válik elérhetővé maga az, aki küzd a szenvedélybetegséggel?
Hát számomra általában nem. Nem. Tehát, hogy én ővele nem szoktam találkozni, általában hozzátartozójával, és akkor azon tudunk dolgozni, hogy ő hogyan tudja megvédeni magát. És egyébként ehhez a karácsonyi ünnepkörhöz még, tehát én azt tapasztalom, hogy ilyenkor a hozzátartozók rettegnek. Tehát, hogy nagyon félnek, hogy mi fog történni, mert hogy ilyenkor szoktak nagyon kiszámíthatatlan dolgok lenni.
Tehát beindul az a verkli, ami egyébként jellemző az ünnepekre, és hogy valóban, amit mondtál néhány gondolattal ezelőtt, hogy igen, ünnepek, és hogy ilyenkor fel van jogosítva bárki arra, hogy többet, gyakrabban igyon, vagy akár drogokat használjon, mert hogy ez arról szól, hogy lelazulunk, pihenünk, és hogy ez együtt járhat ezzel, és hogy valójában arról beszélni, ugye, hogy ki is az, aki, úgy szoktuk ezt mondani, hogy szociális használó, tehát tud alkalomszerűen mértékkel ünnepekkor használni, és a mértéken van a hangsúly és az alkalomszerűségen, ilyenkor azért könnyen megmutatkozhat egy ilyen időszakban az, hogyha valakinél tényleg probléma van ezzel, mert hogy az intenzívebb, több napokon keresztül zajló szárhasználat azért az mutathatja azt, hogy hát ez igencsak együtt jár mindenféle jelesebb eseménnyel. De hogy ezt a hozzátartozói vonalat még egy picit megnézzük, mert hogy ez ilyenkor azért különös segítség lehet akár a kedves hallgatóknak is, hogy mi lehet az a pont, amikor a szakemberre van szükség. Tehát van egy hozzátartozó, aki a családban már nem tudja úgy tolerálni a helyzetet, és hogy van-e olyan fordulópont. Említetted a szorongást, és hogy akár el is fajulhatnak ezek a helyzetek. Meddig érdemes várni, vagy mi az, amikor tényleg ott vagyunk már, hogy akkor most érdemes valakit fölhívni, akár egy mentálhigiénés, vagy egy addiktológiai szakembert, hogy...
Azt gondolom, hogy ez nagyon egyéni lehet, és nagyon-nagyon nehezen szánják rá magukat ezek az emberek a segítségkérésre, azért, mert hogy nincs is megfogalmazódva bennük, hogy mi is ez a probléma. És egyébként azt gondolom, hogy én mindig szoktam közösségbe küldeni ezeket az embereket, tehát létezik Magyarországon az a 12 lépéses csoport, amit úgy hívnak, hogy szerhasználók hozzátartozói csoportja, és ezzel kapcsolatban is nagyon nagy ellenállás szokott lenni, de volt már olyan, hogy elment kliensem, megnézte, és azt gondolom, hogy ennek mindig nagyon-nagyon nagy hatása van, amikor sorstársak között tud lenni valaki, és rájön, hogy nem csak vele történik ez, és rájön, hogy értik, amit mond, és nagyon nagy megérkezések tudnak lenni.
Igen, a közösség akár a szár használati problémával küzdőnek, akár a hozzátartozónak, és lassan a műsoridő végére is érünk. Én nagyon köszönöm Nyerusaibe, a mentálhigiénész szakembernek, hogy eljött ide ma a stúdióba, és picit át tudtuk együtt gondolni ezt, hogy ünnepek következnek. A kedves hallgatóknak köszönjük szépen a figyelmet, és mindenkinek nagyon áldott, békés karácsonyi ünnepeket, és boldog új esztendőt kívánunk majd. A műsorsorozat folytatódik tovább természetesen, ugye a Kötelékeink című műsor havi egy alkalommal kerül adásba, és várom Önöket egy hónap múlva. Áldott ünnepeket!
Kötelékeink. A kábítószer használat családi összefüggései. A műsorvezetők Újfalusi Gyöngyvér és Újvárosi László voltak.